Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A mi segítségünk, keresztelünkre, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Keresztelőre készülve énekeljük a 342. dicséretünket. Ez a régi énekeskönyv 431. dicsérete. Az volt a hitoktatóknak a kérése, hogy erről az oldalról legyen a keresztelő, úgyhogy majd kérem a családot, hogy erre az oldalra jöjjenek ide, ahol el van készítve a keresztelővíz. Jézus Krisztus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még egy igeverset olvasok a mai napra rendelt 17. Zsoltárnak a 8. versét, ami így hangzik. Őriz engem, mint szemed fényét, rejts el szárnyaid árnyékába. Foglaljon helyet a gyülekezet. Mai napra rendelt Zsoltár, Dávid királynak a Zsoltára, Dávid királynak az imádsága, aki sokat megélt ember volt, de mindenekben azt élte át, hogy neki van egy szerető Istene, akihez minden körülmények között lehet menni, bukásai ellenére is, akinek mindig is drága, kiválasztott gyermeke marad. És tapasztalhatta azt a természetben, a juhokat őrizve, hogy a madarak hogyan védelmezik a fiókáikat. A kis csibe is azonnal az anyamadár szárnya alá fut, ha veszélyt érzékel, ott pedig megnyugszik, elpihen. És az anyamadár is olyan, hogy igyekszik nem szem elől téveszteni a fiókákat. Ha szükségük van rá, akkor azonnal ott legyen, kiterjeszti szárnyát felettük, adja az éltető biztonságot. Találtak már tűzvész után olyan anya madarat, hogy ott maradtak élve a kis csibék a szárnyai alatt. Dávid azért imádkozik, hogy Isten őrizze az ő életét. Hiszük, hogy Isten mindig vigyázza az ő gyermekeit. Még talán imádkozni sem kell érte, de miközben imádkozunk, átéljük az ő jelenlétét. Tehát nem azért vigyáz ő ránk, mert ezt kérjük tőle, hanem azért, mert Istennek ez a természete. Ő szerető, mennyei édesatyánk, akihez mehetünk. Tollaival fedez be minket, pajzs és páncél az ő hűsége, egy másik Zsoltár bizonsága szerint. Dávid azt is megtapasztalta, hogy élete kedves Istennek. Ő a kedvence, ha úgy tetszik. Hiszen a 7 testvére közül őt a legkisebbet választotta ki királyságra, és kente fel Sámuel próféta. Ez a kisfiú, akit megkeresztelünk, Bálint Péter Frigyes, a szüleinek első gyermeke. Úgy tudom, hogy egyik oldalról biztosan a nagyszülőknek is az első unokája. Nem tudom, hogy a másik oldalról is első unoka-e, vagy sem, ott már a második unoka, de hogyha ránézünk erre a kisfiúra, akkor biztosan azt látjuk meg először, hogy hogyan ragyognak a szemei, mint ahogy a szülei szemei is, és ez így van helyén, hogy belopja magát az ember szívébe, csak rá kell nézni, és nem csoda, hogyha kitüntetett szeretet veszi őt körül. Az ige alapján azt tudhatjuk, hogy Isten ilyen kitüntetett szeretettel veszi körül mindig az ő gyermekeit, különleges a bánásmódja irántunk, hiszen az ő teremtményei vagyunk, akiket szeretettel kigondolt, még mielőtt megszülettünk volna, még a szülők talán még nem is találkoztak, sőt, örök idők előtte kigondolta Isten már a mi életünket, a vele való személyes szeretet kapcsolatra is. Ráadásul úgy szeretett, hogy az ő egyszülött fiát adta értünk, hiszen aki hisz ő benne, az nem vesz el, hanem örök élete van. És mi nem csak a szüleink kedvencei lehetünk, hanem az Isten kedvence, Isten szeme fénye, és azt szeretné, hogy mindegyikünk élete ilyen biztonságban legyen Jézus Krisztusban, hogy megtapasztaljuk az ő kegyelmes szeretetét, és hogy általa győztes életet éljünk már itt a földön. És tudhatjuk azt is az evangéliumokból, hogy Jézus Krisztus úgy vigyázott ránk, hogy közben az ő élete ott maradt a kereszten, a halálba. Azért is imádkozunk, hogy Isten őrizze mindig ezt a kisfiút, és segítsen meg benneteket ebben a szolgálatban, a szülőségben, a keresztszülőségben, hogy tudjátok őt jól szeretni, hogyha eljön az idő, akkor meg elengedni az ő kezét, hogy szabad legyen, ha ennek itt van az ideje, de olyan jó, hogy ezt mindig azzal a hittel tehetik meg a hívő szülők, hogy Isten szárnyainak oltalmába van ő elrejtve, és lesz ő elrejtve. Amen. Álljunk most fel, és valljuk meg hitünket együtt a gyülekezettel, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt poklokra, harmadnapon halottaival feltámadt, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. És most, kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, feleljétek, ígérjük és fogadjuk. És most pedig imádságban is kérjük a mi Urunkat, hogy őrizze ezt a kisgyermeket, mint az ő szemefényét. Mennyei édesatyánk, téged dicsérünk az életért. Hálát adunk, hogy oltalmazó szereteted megtartotta az édesanya életét, a szülésben, épségben segítetted a világra ezt a kisfiút. Áldott légy azért, hogy eljegyezted őt az Úr Jézus Krisztus nevére. Áldunk azért, hogy a te oltalmadba ajánlhatják, és kérjük is, hogy te őrizd meg őt, testi-lelki épségét. Te adj bölcsességet szülőknek, keresztszülőknek, bölcs szeretetet, hitet, hogy tudják őt hozzád szeretni, hogy az életükkel is bizonságot tegyenek a benned való szeretetről, arról a gazdagságról, amit te adsz a tieidnek. Áldunk, Urunk, az Anya Szentegyházért, amiben helyet készítettél az ő számára is. Jöjj el, Szentlélek Úristen, és áld meg ezt a keresztelőt, és ígéreted szerint légy velünk minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek felnövekedjék testben, lélekben, hitben, engedelmességben, szeretetben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akik elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét. Készülődjünk az ige meghallására, most olyan módon, hogy énektanulás következik.
Áldás békesség, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet. Hoztunk egy éneket. Fogadják szeretettel a testvérek, hallgassák meg.
Semmi felől ne aggódjál, él az Isten is szeret. Háladó könyörgésben tart fel néki szíveden, és az Isten békessége minden értelem felett megőrzi az Úr Krisztusban gondolatot szíveden.
Hallgassuk meg Istennek szent igéjét, ahogy írva található Pál apostolnak Filemonhoz írott levelében. Pál, Jézus, Krisztus Jézus fogja, és Timóteus a testvér. Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak, és Appiának, nőtestvérünknek, Archipposznak, bajtársunknak, és a te házadnál levő gyülekezeteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Mindenkor hálát adok az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban. Mert hallok a te szeretetedről és hitedről, amely az Úr Jézus Krisztus és minden szent iránt van benned. Hogy hited közössége hatékony legyen mindannak a jónak a megismerésében, ami Krisztusért van bennünk. Mert sok örömünk és vigasztalásunk volt szeretetedben, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Jól lehet, Krisztusban volna bátorságom ahhoz, hogy megparancsoljam neked azt, ami illő. A szeretetért azonban inkább csak kérlek. Ilyen vagyok én, az öreg Pál, most pedig még Krisztus Jézus fogja is. Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onézimuszért. Aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is nagyon hasznos. Akit visszaküldtem, mint saját szívemet. Magamnál akartam tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. De hozzájárulásod nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Mert talán azért vált meg tőled ideig, óráig, hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál nagyobbat, mint szeretett testvért. Különösen nekem, de mennyivel inkább neked, mind testben, mind az Úrban. Azért, ha engem társadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engem. Ha pedig valamit vétett ellened, vagy adós, azt nekem számítsd be. Én, Pál, írtam ezt saját kezemmel. Én megfizetem azt. Noha azt is mondhatnám, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban. Üdítsd fel azért a szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írtam neked. Tudom, hogy többet is teszel annál, mint amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékba kaptok engem. Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkhoz, Démász és Lukács az én munkatársaim. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Jézus Krisztus, hogy te a kitaszítottak Istene is vagy, hisz te magad is kitaszítottál lettél a városon kívül szenvedvén, ott a kereszten. És bennünket is hívsz erre, hogy veled együtt szenvedjünk, és ezáltal tanuljuk az engedelmességet, befogadni azokat, akik kitaszítottak. És tudjuk, hogy mindannyian azok vagyunk, mert a bűn kitaszított bennünket a te közösségedből. De hálát adunk neked azért, hogy van lehetőség a visszatérésre. Van lehetőség arra, hogy az evangéliumot hallva megtérhessünk te hozzád, ahogyan Onézimus is a maga fejére gondolt, a maga dolgaira gondolt és elszökött. De mégis a te kegyelmes karjaid találták meg őt Pálapostól karjai által. Hadd köszönjük meg ezt neked, hogy akkor is van lehetőség, amikor dacosak vagyunk és rabjai vagyunk a bűnnek, hozzád térni. És segíts bennünket abban, hogy akik már hiszünk benned, tudjuk a raboknak, a kényszerhelyzetben lévőknek és a kitaszítottaknak hirdetni az evangéliumot. Hadd tanuljuk meg tőled ezt, Uram, ezt a szeretetet, amely benned van. Kérünk, hogy most is erre taníts bennünket, te áld meg az ige hirdetőjét, bennünket, a hallgatókat, hogy ne csak szavak legyenek ezek, hanem tettek is. Amen.
A bűnbocsánat igéjét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden gonoszságunktól. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük az 548. dicséretünk második versét, ez a régi énekeskönyv 234. dicséretének második verse. Igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található Filemon levelében a 7. vers, ami így hangzik, ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, a mai ige hirdetés témája a kitaszítottak befogadása. És példánk egy szökött rabszolga, aki ráadásul még lopott is a gazdájától, Filemontól, majd elszökött tőle, és valahogy a fogságban levő Pálapostól közelébe keveredett. A Szentírás nem számol be részletesen a találkozásukról, arról igen, hogy ő ott megtért, hallotta az evangéliumot, engedett, keresztjénné lett, és most az apostol visszaküldte őt Filemonnakhoz, aki szintén keresztjén, akit ő előtte már jól ismer, és szeret, és Filemon házába működik Kolosséban a helyi gyülekezet közössége. Arra kéri őt az apostol, hogy fogadja vissza a rabszolgát, de nem mint rabszolgát, hanem mint testvért az Úrban, aki már számára is hasznos lett, és szolgál feléje. A kárát pedig maga fogja megfizetni helyette. Tehát fogad be ezt a tolvajt. Fogad be ezt a teljesen más rétegből származó férfit, úgy, mint engem, úgy, mint szeretett testvért. Az apostol nagyot kér. Ugye az események itt is, mint mindenkor, Isten kezébe vannak, aki nagyon jól szövi a szálakat, és szövi itt a testvéri közösséget. Ugye az apostol idejében rabszolgatartó társadalom volt. Nagyon nagy volt a különbség Filemon és Onézimus között, áthidalhatatlan szakadék. A rabszolga beszélő szerszám volt, nem rendelkezett még saját élete felett sem. Szabadon meg lehetett ölni, senki nem kérte számon azt, aki ilyet tett a rabszolgájával. A Számolás joga című film egy afro-amerikai matematikus nőről szól, nem tudom, ki ismeri azt a filmet, nagyon szép film, a NASA-ba dolgozott és kiemelkedően jól teljesített, és a filmnek egy ikonikus jelenete, amikor dolgát végezni kimegy, és nagy sokára csapzottan kerül elő, és a főnöke kérdőre vonja, hogy hol járt ilyen sokáig, és a főnöke előtt akkor derül ki, hogy nem használhatja az épületben levő dolgozói vécét. Igen, messzire kell mennie, mert más a bőrének színe. És ez valahol időben már nincs is olyan messze tőlünk, hiszen ez a 1960-as éveknek az Amerikája. Van különbség ember és ember között? Lehet, hogy a mai munkáltatók is két csoportra osszák az embereket, vannak a hasznosak, és vannak a haszontalanok. Vannak fejvadász cégek, akik kihalásszák a leghasznosabbakat, akik legtöbbet érnek az emberpiacon. Aki szakmai önéletrajzot írt már, az tudja, hogy mi mindent kell abba beleszerkeszteni. Tanulmányokat, nyelvvizsgákat, ösztöndíjakat, képességet, tehetséget, kompetenciát. Legyen fiatal az ember, de rendelkezzen minél nagyobb tapasztalattal. Legyen tiszta előélete és sok jó referenciája. És vannak emberek, akik ezen az emberpiacon így nem sokat érnek. Van, akinek egyenesen már priusza van, mert megjárta a börtönt, elbukott látványosan is valamiben, elvett a rábízottakból, vagy elcsalt valamit, és vannak, akiket már azért nem alkalmaznak, mert nem elég képzettek, vagy túl képzettek, vagy túl öregek hozzá. Tehát teszünk különbséget ember és ember között. Mondjuk az egyikre azt, hogy ő inkább túl sokba kerül, mert drága a gyógyszer, most meg még a fűtés, meg a világítás is. És ha magunkat kéne erre a mérlegre tenni, akkor mi mennyit érünk az emberpiacon? Lehet, hogy ha mi lennénk a munkáltatók, akkor sok mindenki kihulna a rostán, nem alkalmaznánk őket, mert annyira mások, mint mi vagyunk. Igen, bizony, mi emberek teszünk különbséget ember és ember között. Van, akinek megbocsájtunk, könnyen, és sok mindent elnézünk, és van, akinek nem. Van, akit tudunk könnyen szeretni, és van, akinél megakadunk. Onézimus itt attól lett mássá, attól lett hasznossá, hogy befogadta szívében be Jézus Krisztust. A gyülekezetnek is valahol ez a csodája, hogy testvérek lehetünk benne, az Úrban társak, ahogy itt ez a levél fogalmaz, vagy ahogyan a Galata 3.8-ban is olvashatjuk, hogy Krisztusban tehát nincs zsidó se görög, nincs szolga se szabad, nincs férfi se nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. A gyülekezet a Krisztus Jézusban levők közössége, máshogyan fogalmazva, szentek közössége, még ha mi nem is látjuk ezt így. Miként lehetséges ez? Úgy, hogy egy közös alapra helyeztetik az életünk. Az elmúlt heti bibliaiskolán az ember teremtése volt a témánk. Ott is elhangzott ez az ige, amit Pál apostol mond az aténieknek, hogy az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette. Tehát teremtettségünkben nem különbözünk egymástól. Nincs olyan, hogy felsőbbrendű faj, aki uralhatja a világot, a többi pedig köteles kiszolgálni, mert mindannyian Ádámtól származunk. És egyformán értünk adta Isten az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust, hogy aki hisz ő benne, örök élete legyen. Üdvözülhet az ember minden nyelvből, nemzetből és ágazatból, ugyanúgy Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozata révén. És egyformán a bűneinkből jövünk, a halál állapotából, és egyformán az Isten kegyelmes szeretete által kerülünk bele Krisztus testébe, az egyházba, átéljük bűneink bocsánatát, és utána folyamatosan is bocsánatból, kegyelemből élünk. Nincs olyan hívő ember, akinek nem volt mit megbocsájtani, vagy nincs mit folyamatosan megbocsájtani. Abban van különbség, hogy kinek milyen bűnt, De valahol a mennyiség nem számít, hiszen egy bűnre is ugyanaz az ítélet, halál. Azonban atyánk áll lett Isten Jézus Krisztus által. És nem mi válogatjuk meg, hogy ki legyen a testvérünk és ki nem. Amikor az 5 évvel fiatalabb testvéremet hazahozták a kórházból, én bennem igen nagy harag volt, ráadásul édesanyám úgy jött vissza, hogy be volt gipszelve a lába, és én borzasztóan haragudtam a testvéremre, mert biztosan ezt a nagy bajt ő okozta, ki ez itt, vigyék vissza, én nem akarok testvért. És sajnos nagyon sokáig nem is voltam jó testvér. Az apostol itt nagy szeretettel kéri Filemont. Megparancsolhatná apostoli tekintélyével, hogy mit tegyen, itt pedig mégis annyit mond magáról, hogy Jézus Krisztus fogja, testvér, munkatárs, idősebb atyafi, kéri a fiatalabb Filemont, hogy fogadja be Onézimuszt, mint testvér. Hogyha komolyan gondolom a bűneim bocsánatát, hogy azok teljes egészébe eltöröltetnek Jézus Krisztus áldozata által, akkor ez ugyanúgy vonatkozik a testvére is. És akkor már nem a bűn szemüvegén keresztül tudom nézni, hogy mit keres ez itt, mit fog majd itt csinálni, majd újra előjönnek a bűnei, hogyha tudok róla valamit, és bizalmatlan vagyok, hanem tudom, merem a kegyelem szemüvegén keresztül nézni. És hálát adok Istennek, hogy itt van, hogy eljött a bibliaórára, eljött az Isten tiszteletre. Hála Istennek, hogy vasárnapról vasárnapra látok itt új arcokat. Hála Istennek, mert ő az, aki hív mindannyiunkat magához, hogy szavát hallgassuk és őt dicsérjük, és bárcsak kialakulna mindegyikünk között szorosabb közösség is, az ige hallgató közösségnél, hogy megismerhessük egymást személyesen is. Pál arra kéri Filemont, hogy a szökött rabszolgát a családjába fogadja be. Tehát nem a felszabadítását kéri, hanem a befogadását. Ugye a testvér az családtag. Olyan családtag, akifelé felelősséggel is tartozom, akivel szeretett kapcsolat fűz egybe, akit jól ismerek, akiben megbízom, és akinek meg is bocsájtok, aki hozzám tartozik, életem része valahol, tőlem elszakíthatatlan, összekötnek szüleim és az emlékeink. És akinek van testvére, az biztosan tudja, hogy miről beszélek. Hogy akkor elhordozom a tévedéseit, botlásait, és segítem előre. És nem arra gondolok, hogy jobb lenne nekem, ha ő nem lenne itt, mert csak zavart okoz. Milyen jó, hogy nem mi válogatjuk a közösségünk tagjait, hiszen akkor kik tartoznának bele, akkor vajon mi beletartoznánk-e egyáltalán. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Vagy öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Tehát Pál apostol itt ebben a levelében elég forradalmi, bár nem rúgja fel, és nem is bírálja az akkori társadalmi rendet, a rabszolgaságot, nem mondja azt, hogy azt el kell törölni, és akkor majd meg lehet élni a szeretetet és az egyenlőséget, hiszen ez nem rendszer kérdése. Sajnos élhetünk mi bármilyen társadalmi rendszeren belül, a bűnös szívünk azt el tudja rontani, és nem tud megbocsájtani, nem tud befogadni. Tehát ezt rendszer szinten nem is lehet megélni, se elrendelni, hanem egyik és a másik ember közötti kapcsolatban dől el, a megtért szíven belül, hogy én befogadom a másikat, én megbocsájtok a másiknak. A testvéri kapcsolatokban pedig már nincsen helye kegyetlenségnek. Ezért kéri is a családfőtől, hogy fogadja be Onézimuszt. És olyan nagyon szépen fogalmaz ez a levél, Ilyen szavakat találunk benne Onézimuszra, hogy fiam, az én szívem, hasznos. Hogy Krisztusban átfordul a csaló szökött rabszolga testvérré, a haszontalan hasznossá. És teheti ezt Filemon szabad szívvel, minden kényszer nélkül, ezért nem utasítja őt az apostol, hanem kéri. Hiszen a befogadást azt nem lehet kikényszeríteni. És valahol ez az ige minket is kér megbocsátásra, szeretetteli befogadásra a Krisztusban hívő testvéreket. Ugye ezt az apostol is hangsúlyozza Filemonnak, hogy ne legyenek kétségei Onézimus élő hitét illetően. De a befogadásnak annak ára van, mint ahogy az igazi szeretetnek is ára van. És egyébként sincs olyan, hogy valaminek nincs ára. Olyan van, hogy azt az árat nem nekünk kell megfizetni. Ugye mennyibe kerül ez Istennek? Hát ezt nem is lehet forintosítani. Hiszen az ő egyszülött fiának életébe került. Jézus Krisztusnak oda kellett hagynia érte a menny dicsőségét és tisztaságát. Lejönni erre a földre, és emberré lett értünk, majd kereszt halálra adta életét. Tehát nagyon drága az árunk, a szabadságunk, a megváltásunk, és össze se hasonlítható semmivel sem. És mindegyikünkért ezt a nagy árat fizette Isten. És Krisztus váltsághalála hitáltal számítatik be nekünk, hogy ő eleget tett minden bűnünkért, rendezte az adósságunkat Istennel. És hála neki érte, hiszen mi erre képtelenek lennénk, de így lehet örök életünk, bűneinkre teljes bocsánat. És ezért is vagyunk adósok, amit egymás felé lehetne lerónunk. És az apostol is vállalja a következményeket. Lemond Onézimus szolgálatairól. Börtönbe biztos, hogy nem volt könnyű az élete, nem sokan vállaltak benne részt, de ez a fiatal hívő igen. És valószínűleg, hogy Pál apostol Onézimus mellé az útra még kísérőt is adott, Tihikuszt, aki viszi a levelet. Aztán pluszban még azt is átvállalja, hogy kifizeti Onézimus költségeit, a kárt, amit okozott. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Az Ószövetség törvényei is kártalanítást írnak elő, és azt kéri itt Filemontól, hogy hadd fizesse ezt ő ki. Tehát nem azt kéri, hogy ezt engedje el nagykegyesen, hanem majd ő kifizeti. Megtehetné, hogy azt kérje, hogy engedje el a tartozást Filemon, hiszen sokkal tartozott neki, általa jutott ő Krisztushoz. De Pál apostol ezzel is Krisztusra mutat nekünk. És ezért is írja alá a levelet, mint valami kötelezvényt, mint valami garanciát, hogy én Pál írom, a saját kezemmel megadom neked. Maradhatott volna Onézimus Rómában, Pál apostol szolgálatában, de vissza kell mennie, hogy ő is rendezze az engedetlenségét. Tehát Onézimus is megfizeti ennek az árát, mert ez így tiszta ügy. Nem bújhat el az apostol tekintélye mögé, szembe kell rendezni, tehát nem lehet a levelet csak úgy süttyomban átadni. Onézimusnak is indulnia kellett, vállalnia az út kockázatát. Ugye a szökött rabszolga halált érdemelt, megkínozhatták. Útközben is kerülhetett volna rabszolga vadászok kezébe. Tehát nem lehetett neki sem könnyű ez a vállalkozás, találkozás volt gazdájával. Mert mi van, ha utána megbünteti. De ez is mutatja Onézimus megtérésének a hitelességét. Akivel valami panaszunk van, azt saját magunknak kell elsődlegesen lerendezni. Nem lehet senkinek se a tekintélye mögé bújni. A közösségnek mindig ára van, és ezt nem lehet megspórolni egyikünknek sem. Az ellenség mindig azon van, és lesz, hogy gerjessze az indulatokat egymás ellen, és van úgy, hogy igen, vétkezünk is egymás ellen. Egymást nem felüdítjük, hanem feldühítjük, Ugye itt Filemon sokak szívét felüdítette, így szolgált Onézimus is Pál apostol felé. Van, amikor inkább uralkodunk egymáson, és osztjuk az észt. De ez az ige arra hív minket, hogy mégis testvérnek tekintsük egymást, és szeretettel merjünk kérni egymástól, és merjünk mindent megmondani egymásnak, de csak alázattal és szeretetben, ahogyan ezt az Isten igéjéből tanuljuk. Amen. Ráfelelő énekként az 548. dicséretünk harmadik versét énekeljük, azaz a régi énekeskönyv 234. dicséretünk harmadik versét. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy a befogadás az tőled indul ki, hogy te vagy az, aki kegyelmes szereteteddel befogadsz bennünket, és helyet készítesz el örökkévaló országodba. Köszönjük, Urunk, hogy te fogadsz be a te testedbe, az egyházba, és segíts, Urunk, hogy ezt hittel tudjuk megélni, megvallani, és gyakorolni benne a szeretetet, az elengedést, a megbocsájtást. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor nem akarjuk megadni a közösségnek az árát, csak elvárunk, de nem tesszük bele magunkat. Urunk, segíts, hogy egymást a kegyelem szemüvegén keresztül nézzük, és ne akadjunk fenn a bűnein, hiszen mások is felakadhatnának mindig a mi bűneinken, hanem te munkálkodjál közöttünk és bennünk, és taníts bennünket az igaz szeretetre. Taníts bennünket arra, hogy mit jelent szolgálni együtt, egymásnak vált vetve, és mit jelent egymásnak is szolgálni. Urunk Istenünk, adj közöttünk alázatot, őszinteséget. Köszönjük, Urunk, a gyülekezetnek is a csodáját. Köszönöm, Uram, hogy hétről hétre hozol újakat a gyülekezetbe, és segíts, hogy akik újonnan jönnek, megtalálják itt a helyüket, testvéri kapcsolataikat. Urunk, kérünk ezért a pici kisfiúért is, hogy őt is lelkiképpen te tagold majd be itt a gyülekezet közösségébe, hogy legyenek majd barátai, kapcsolatai. Urunk, ezt te tudod munkálni egyedül, áld meg így a szülőknek a munkáját, imádságait. Úr Jézus, eléd visszük a gyászolókat, a sírókat, te adj nekik vigasztalást és erőt. Kérünk, hogy te áld meg itt a csendben elmondott imáinkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.